Ez még mindig a Kávézó a világ végén, a Rádió Café 98-on. Vendégem továbbra is dr. Meskó Bertalan, akivel a jövőkutatásról beszélgettünk, és elérkeztünk kedvenc témánkhoz, a mesterséges intelligenciához, ami hát az orvoslás területén is hatalmas változásokat hozott. Merci, te miben látod, hogy hol tudja a legnagyobb változást hozni, mondjuk már akár ma is a mesterséges intelligencia?
Szerintem lassan 5 éve vannak olyan AI alapú algoritmusok, amik gyakorlatban vannak használva. Radiológiában például óriási hatása, mert hogyha belegondolunk betegként, hogy mondjuk ha tudnád, hogy a CT-det a radiológus aznap 32. CT-ként fogja átnézni, hát nem örülné neki. Miközben lehet, hogy a 40-ből, amit egész nap átnéz, csak 5 igényelte volna az ő emberi vízióját, a látóképességét, a tudását, kreativitását, tapasztalatát, 35 meg nem. Azt egy ilyen is megoldotta volna. Tehát ilyen területeken lehet elképzelni. Úgy tudom összefoglalni, hogy minden olyan orvosi feladat, vagy egészségügyi folyamat, ami adatalapú és vagy repetitív, ott van szerepe az automatizmusnak. És én évek óta mondogatom, hogy ha a digitális egészségügyi paradigmaváltás miatt aggódik most sok mindenki világszerte, döntéshozó orvos, stb., hát akkor már mondom, hogy látszik a következő paradigmaváltás, amikor a beteg már tényleg az orvosi tímnek, az orvosi csapatnak a tagjává vált, egyenrangú féllé vált, ez kb. Még pár év innen, akkor fog elkezdődni a következő paradigmaváltás, ahol ez a csapathoz fog csatlakozni az AI, mint egy technológiai entitás. Na most, ha a mostani paradigmaváltás közben átélt etikai, jogi, szakmai kihívásokat próbáljuk összemérni azzal, ami akkor jön majd, amikor ebbe a betegorvos csapatba jön egy entitás, na azt el lehet képzelni, hogy micsoda szunamikat fog gyártani így a kulturális technológiai változásban. Amellett, hogy kihagyhatatlan technológia már most is nagyon sok szakterületen, főleg mondom az adatalapú repetitív területeken, bőrgyógyászat, radiológia, onkológia. Volt egy elemzésem, amiben azt mutattam meg, hogy a 20 legfontosabb vagy legnépszerűbb szakmát elemeztem ki olyan szempontból, hogy mennyire kreatív versus mennyire repetitív egy adott munka, illetve mennyire interakció alapú, mennyit kell beszélgetni betegekkel, versus mennyit kell elemezni adatokat a betegekkel. És azért nyilván 4 kvadráns alakult ki, és azért van egy olyan kvadráns, ahol olyan szakmák vannak, amik tele vannak ilyen repetitív digitális folyamatokkal, ott rengeteget fog hozzáadni az AI, és vannak olyanok, mint a pszichológia, pszichiátria, neurológia, ahol nagyon nehezen tud az automatizmus belelépni az egészségügybe, ott kicsit limitáltabb lesz a szerepe, de hogy általában egyszerűen fel kell fognunk, hogy olyan mennyiségű adatot mérünk ma magunkról, meg az egészségügy rólunk, amit nincs ember, aki ennek a töredékét is tudná elemezni, tehát szükség van az automatizációra.
Ez egy kicsit fejtsd ki, légy szíves, mert lehet, hogy valaki laikus ebben a témában, hogy mi az, amit miért tud ehhez hozzá nyúlni az AI, mi az, amit ebben tud tenni.
Hagyj kezdjem egy analógiával, ami hát segít ezt így jobban megérteni. Az fog velünk történni az egészségügyben az AI által, ami a sakkal történt az AI miatt. Tehát nagyon rövid sztori, Kasparovot megveri egy szuperszámítógép 97-ben, nem is AI, és akkor azt mondják, főleg újságok mondták azt, hogy vége a sakknak, mert senki nem fog sakkozni, amikor az algoritmus vagy a program jobb, mint az ember. Viszont ma kb. 600 millióan sakkoznak naponta, én is. Minden sakkjátékos AI-t használ, lehetetlen versenyképesnek maradni AI nélkül, tehát minden sakkedző is AI-t használ, sőt, még mi, akik csak úgy nézzük a meccseket online, nekünk is kell az AI-nek az elemzése, hogy értsük, hogy a nagymesterek vajon mind gondolkodnak. Tehát nagyon röviden az AI jobbá, népszerűbbé és hatékonyabbá tette a sakkot. Nagyon hasonló sors vár ránk az egészségügyben. Tehát egyszerűen beteg nem lesz képes adatokat elemezni, ami rengeteget tud mérni magáról, de mit kezd vele? Ebben kontextust találni nem látom, hogy lehet majd AI segítsége nélkül. A döntéshozó az hogy tudna több millió ember életére pozitívan hatni, ha annyi adatot kap, amennyit emberként nem tud feldolgozni. Tudnunk kell most már 2022-ben, hogy az első COVID report arról, hogy kitörés van, nem a WHO-tól jött, meg a népegészségügyi szolgálatoktól, hanem egy kanadai AI startuptól, a Blue Dot-tól 5 nappal hamarabb, mint hogy a WHO kihozta volna. És orvos sem fog tudni dönteni önmagában, mert hogy 33 millió szaklabeli tanulmány van az adatbázisban, és évente jön ki 2-3 millió most már. Tehát nyilván a saját területednek se tudod átnézni a töredékét sem életed során, akármekkora fenomén vagy, és egy, a tapasztalatod meg a látásmódod zseniális.
Még ha doktor Meskóbert alap vagy, akkor még akkor sem tudod ezt mind
akkor
átmenni.
Sem tudod, így van. És ez nem egy szükségbeli rossz dolog. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadjuk, hogy vannak olyan kognitív funkciók, vagy feladatok, ahol nem, hogy nem vagyunk jobbak, mint az AI, hát minek kellek én ahhoz? Tehát ami repetitív és adatalapú, ahhoz én miért tanultam 20 évet? Ahhoz én miért fejlesztem a kognitív képességeimet, a fókuszomat, a nem tudom milyen, a kreativitásomat, intuíciómat? Minek kellek én ahhoz? Hát nem kellek. A radiológusnál, a radiológiában az AI nézze át a leleteket, de ahol minimális kétsége is van, hogy az mi lehet, hát azt megszokták, azt úgy mondják, hogy megfleggeli, tehát
jelöli.
Jelök össze, megjelöli, és jelzi a dolgosnak, hogy na, inkább ezeket nézd át, de akkor csak 5-öt néz át, nem 40-et egy nap, az mindjárt már menedzselhetőbb, és akár jó döntéseket is hozhat annál az 5-nél, miközben a többit ellátja az AI. Tehát körülbelül itt tudom összefoglalni az AI-nak a jelentőségét.
Igen, mert hogy az AI tulajdonképpen ugye elképesztő mennyiségű adatot tud feldolgozni, akár a másodperc töredéke alatt is, ezeket össze tudja hasonlítani, és ugye mintázatokat tud látni. Tehát hogy ez a nagyon különleges, hogy ezt a sok-sok adatot, amit behozott, abból ő olyan mintázatokat tud esetleg kihozni, amiket mi nem is látunk, az AI viszont igen, és össze tudja hasonlítani azt a leletet, ami bejött, mondjuk 10 000 másik lelettel, így viszonylag nagy magabiztossággal tudja mondani, hogy ez az eredmény, hiszen 10 000 vagy 20 000 vagy 100 000 ugyanilyet látok máshol is, tehát hogy így működik a rendszer, ha jól tudom.
Abszolút, nézzünk konkrét példát, mondjuk van egy alkalmazás telefonomon, ami a bőreváltozásokat elemzi, van egy bőreváltozásom, változott a színe, ezt észrevettem itt szemmel, lefotóztam az alkalmazással, az alkalmazásban van egy AI, ami több millió képet vagy fotót tartalmaz az adatbázison fejlesztettek ki, tehát ő összemossa, összehasonlítja az én változásomról készült fotót 1 millió másikkal, és mond rá egy rizikót, hogy szerinte ez mennyire komoly, mennyire nem komoly, vagy komoly, és mondjuk nézessen meg bőrgyógyásza a következő 5 napban, 1 hétben, 4 hétben, és mond rá egy evaluációt, ezt így mondják. És szerintem ez konkrétan zseniális, mert az orvos ugyanezt csinálja, de megkérdezném a hallgatóktól, hányan mentek el bőrgyógyászhoz éves vizsgálatra az elmúlt 1 évben. Én járok, mert a genetikai tesztem alapján nekem 8-szoros esélyem van bőrrákra, tehát én nyilván nem megyek napra, meg nem szoláriumozok, és évente megyek kontrollra, ahol a bőrgyógyász is átnéz a kis dermatoszkópjával, meg van 2 olyan lézióm, 2 anyaegyem, ami necces, hogy egyszer lesz belőle valami, vagy nem, azokat lefotóztuk az appal is, és az app is évente vagy fél évente átelemzi az AI-jal az új fotó alapján, hogy van-e változás. Azt mondta a bőrgyászom, hogy olyan nagyon örül ennek, mert azt jelenti, hogy én, ő, meg az AI egy csapatban dolgozunk azért, hogy egy ilyen ismert genetikai rizikó ellenére, hát ha nem kell ilyen korképpel soha küzdenem. És még így is benne van a pakliban, hogy lesz valamilyen bőrgyászti korképem, csak abban bízok, abban hiszünk ebben a teamben, hogy ha lesz is, olyan korán kapjuk el, amilyen korán csak lehetséges.
És ugye az elképzelhető, hogy mondjuk ez, ha visszatérünk ugye a tech cégekhez ezen a területen, mondjuk óriási lehetőség lejlik abban, hogy mondjuk viselhető eszközökjeink legyenek, amik mondjuk folyamatosan készítenek mindenféle monitoringot rólunk, és látják az EKG-nket, a vércukorszintünket, tehát az alapvető orvosi adatainkat, így aztán mondjuk akár jóval-jóval hamarabb tudják majd predesztinálni, hogyha valamilyen probléma van, amit mondjuk akár elküldenek a házi orvosunknak, hiszen mondjuk folyamatosan egy AI elemezni tudja azt, ami beérkezik adat, tehát hogy itt is óriási lehetőségek vannak.
Ezekre vannak ma is technológiák, de szerintem ez a vízió, amit elmondtál, inkább az olyan mániákosoknak fog megvalósulni, mint én, akik hajlandóak ezért privát szférát feladni, meg figyelmet adni rá, meg kényelmet is feladni érte, de inkább ott látom az előnyét az AI-nak a többség számára, hogy mondjuk ha valakinek kiderül, hogy lehet, hogy magas vérnyomása van, és egy holter monitor kéne viselnie 24 órán keresztül, akár EKG-t mérni, akár vérnyomást, hát az nem, én már volt rajtam ilyen, az nem fun, az nem egy izgalmas dolog 24 órán keresztül, főleg amikor alvás közben elkezd vérnyomást mérni. Tehát kényelmetlen is, nehéz is, tehát borzasztó napod van. Ez, volt egy ilyen, nem egy éve, direkt teszteltem egy ilyet, majd most teszteltem egy olyan mellkas tapaszt, ami csak egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlítsam, hogy mekkora, mint egy fél dió, akkora az eszköz, egy ragasztón keresztül a mellkasomra kellett ragasztani, nem is látszott ki még a pólóm alól se annyira. Egy napig hordtam, majd szólt a telefonon, vegyem le, kielemezte a 24 órás vérnyomás értékeimet, adott rá egy elemzést AI által, amit elküldtem a házi orvosnak, hogy ugye szerinted sincs semmi, ezen a riport szerint nincsen teendő, szerinte sincsen, és hogy konfirmálta, hogy nincs ezzel teendőm. Tehát inkább az ilyen kényelemben, gyorsaságban, önállóságban látom azt, amit az AI hozzá tud adni a többség életéhez, mint hogy mindenki elkezdjen ilyen digitális tetoválásokat horozgatni, és akkor mindenfélét mérni magáról.
Nem is tudom, hogy hol olvastam, vagy hallottam azt, hogy ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy tulajdonképpen az, hogyha egy ilyen AI rendszer tudja mondjuk a diagnózisodat átnézni, vagy elemezni, az kb. Olyan, mint a mindenkinek hozzáférése lenne az a világ legjobb szakembereihez. Tehát, hogy megteheti azt, hogy az átfutatja tényleg annyiféle diagnózison, hogy kvázi olyan, mint hogyha te egy olyan szakemberhez jutnál be, ahova szinte lehetetlen, és nem tudom, csak a top 1% tudna bejutni. Ez egy jó modell, vagy jól mutatja.
Hogy legyek kicsit unortodox, hogy vegyük azt, hogy így, ahogy mondtad, így igaz, csak az indok nem az, amiért, hogy azért férsz hozzá a legjobb szakemberekhez a világon, mert van rád idejük. Mert az AI elvett mindent ezektől a szakemberektől, amit eddig gyűlöltek csinálni, mert repetitív volt, mert nem kellettek hozzá, tehát hiába kreatív egy orvos, ha ugyanazt a munkát, feladatot kell újra-újra csinálnia, amihez ő nem szükséges emberként, akkor igazából kiégetjük a nap végére, és nem lesz ránk ideje, energiája. Tehát szerintem azért lesz ez, amit mondasz, hogy a legjobb szakemberekhez férünk hozzá, mert az AI felszabadította őket, és tényleg tudnak ránk figyelni. Ráadásul nekem a kedvenc részem az egész AI koncepcióban az, hogy az AI egyszer hibázik egyfajtát. Tehát mondjuk a sofőr nélküli autóban, egy flottában van, a Teslában nem tudom most már hány százal autó, ha abban egy AI tényleg hibázik egyet egy forgalmi helyzetben, és azt update-elik a fejlesztők, akkor azt minden autóra belerakják, és többet azt az AI hibát más autó nem követi el. Na, ezt képzeljük el, ennek a hatását az egészségére. Hogy egy orvos elvét egy hibát, megesik velünk, hát nyilván nem lehet mindenről tudni, de azt a hibát többet orvos a világon nem követi el. Na, ez a potenciálja az AI-nak.
Hát igen, csak látjuk például pont a Tesla esetében, hogy mennyivel kevésbé vagyunk megbocsájtóak egy AI hibára, tehát ha valahol egy Tesla hibázik, ugye az minden lap lehoz, egy na tessék, mit csinált, beleszaladt, stb. Miközben nyilván igen, ezt emberi vezetők milliói követik el mondjuk ugye ezt a hibát.
Telefonozva a részegen, és még sorolhatnám, így van, és azt nem hozzuk le minden nap. Tehát a technológia iránti ellenszenv az megvan, mert hogy lehetne már jobb, mint mi? És az én is szeretném látni geekként majd a sofőr nélküli autómban, hogy hogyan reagál arra, amikor én Szabolcsban, Kisvárdán a tanulóvezetőként a főtéren álltam, és egy fehér ló elszaladt a keresztbe az utcán, teljesen a biciklisávban, tehát hogy normálisan, hogy ilyenkor mit csinál egy sofőr nélküli autó, egy AI. Tehát az nyilván idő kell majd ahhoz, hogy a bizalmat kiépítsük, de közben meg nem kell akkora bizalom, mint amekkorát gondolunk az MR gépnek a működését, például mindenki megtanulja az orvosi egyetemen, én is megtanultam, 5-ös kaptam biofizikából, fogalmam nincs. Tehát spinek vannak, méreget, fogalmam nincs, hogy működik ma. És nem akarom bántani a kollégáimat, szerintem 100-ból 99 orvos nem tudja az MR gép, hogy működik. De egy olyan tudományos megértése van a technológiáról, hogy ne legyen kétsége abban, hogy kárt okozna a betegében, vagy nem. Tudja, hogy nem, ezért elmeri küldeni MR-re a betegeit. De részleteiben már nem érti a technológia, hogy működik. De ugyanezt kell az AI-jal elérni, mert lassan már a programozó, van olyan AI, aminek már a programozói sem érti pontosan, hogyan hoz az AI döntéseket, de olyan megértésünk van a technológiáról, hogy a biztonságosságát, a hatékonyságát meg tudjuk ítélni. Erre a bizalmi szintre vágyunk.
Jó, hát ugye ez az, amitől nagyon sokan félnek, és sokan ettől óvnak minket, hogy egy idő után az AI olyan szintű intelligenciát ér el, ugye saját magát tanítva, hogy nem tudjuk, hogy mit miért csinál, tehát hogy ez rejt veszélyt, hogy idő után egyszerűen elveszítjük a kontrollunkat, vagy elveszíthetjük a kontrollunkat felette, és nyilván ez párosul mondjuk az egészségüggyel, ahol aztán tényleg közvetlenül van hatással emberi életekre, itt aztán tényleg nagyon erős paradigmaváltásra lesz szükség talán.
Pont előadtam egy középiskolában egy hete, és akkor elmondtam az AI sztorit nekik, meg hogy mennyi területen már ők ma használnak AI-t, tényleg órákon át, nem is tudják, a TikToktól kezdve a Google Maps-en át a hírolvasókig, és hogy az a veszély van, hogyha a mesterséges általános intelligencia valósággá válik, akkor van esélyünk arra, hogy elveszítsük a kontrollt, hogy te is mesélted. És hogy az ő generációk felelőssége az, hogy ezt az egyensúlyt megtalálják, hogy ne vessük el a technológiát, mert tényleg eszméletlen potenciái vannak, meg hát ha így álltunk volna hozzá mindenhez, akkor nem menne ma se autónk, se telefonunk, se számítógépünk, és így tovább. Tehát van benne rizikó, persze, de ha tudatosan jól csináljuk, és felelős döntéshozókat választunk meg a folyamat során, akkor úgy használjuk ki az előnyeit, hogy nem veszítjük el a kontrollt. És amikor mondtam, hogy ez az ő felelősségük is részben, akkor néztek rám, hogy hát nem örülnek neki, hogy ezzel kell foglalkozniuk következő 50-70 évben, de nyilván a mi felelősségünk, ez egy közös felelősség, de csak azért ne vessük el, mert veszélyes, hanem foglalkozunk még többet vele, mert amit tud hozni az asztalhoz, az tényleg precedens nélküli szinten tudna az életünkre pozitívan hatni.
Igen, átküldtél egy másik cikket, ami arról szólt, hogy van egy olyan AI, ami a páciensek hangjából tud diagnosztizálni. Itt ebben az esetben például az van, hogy tényleg mondjuk akármilyen betegséget, vagy ez csak mondjuk a hangszálakkal, a tüdővel, a torokkal kapcsolatos betegségeket tud azonosítani?
Azt gondolnánk, hogy csak ezeket, de az érdekes, hogy az AI sokszor olyan ilyen asszociációkat talál, amire senki nem gondolt. Tehát, hogy mondjuk telefonbeszélgetésben, a hanglejtésből, a hangváltozásokból, ha nagyon sok mondjuk Alzheimer-kóros betegnek a felvett telefonbeszélgetését betáplálod az AI-ba nagyon sokat, és az a felvetés, meg itt van mondjuk nagyon sok egészséges embernek a telefonbeszélgetése, elképzelhető, hogy ő talál olyan összefüggéseket, amiket amúgy nem értünk, hogy miért vannak, de tényleg megtalálja a diagnózis telefonbeszélgetésből Alzheimer kapcsán. De sokkal egyértelműbb, hogy olyan betegségek kapcsán is, ahol mondjuk a köhögésnek a miensége az fontos, de ez nem az AI találmánya. Van egy ilyen alkalmazása, hogy ha telefonba köhögsz, akkor megalapítja, hogy covidos vagy-e vagy sem. És most van rá klinikai bizonyíték. De ez nem az AI-nak a találmánya. A háziorvosom mondta nekem, hogy amikor ő bent ül és kint ülnek a betegek sorban, és hallja, hogy ki, tehát a közelebbi hogyan köhög, akkor már úgy kezd a fejében rendbe rakni, hogy ez inkább tüdőbetegnek hangzik, az simán lehet allergia, tehát hogy egyszerűen ez egy orvosi tapasztalat, amit mi már 2000 éve csinálunk, csak ilyen pontosan tudjuk megfogalmazni, hogy mit miért hozunk meg döntés vagy diagnózist, az AI viszont tényleg milliméterre kimérve megmondja, hogy ez a betegnek ilyen rizikója van, csak a telefonbeszélgetés, tehát a hangbiomarker alapján.
Megemlítetted, hogy azért olyan területen talán nem lesz akkor áttörése az AI-nak, ahol mondjuk az emberi kommunikáció van a középpontban, de aztán egyébként meg küldtél egy olyan cikket, ami meg arról szól, hogy a WHO-nál már kifejlesztették ezt a Florence 2.0-át, ami egy digitális egészségügyi munkás, aminek az a célja, hogy ott van is egy ilyen generált fej, és hogy attól lehet igazából mindenféle orvosi tanácsot kérni.
Hogy igen, akkor végig a chatbotok korát éljük. Ugye az WHO azt mondta pár éve, hogy 5 millió szakember hiányzik az egészségügyből világszerte, most már 2030-ra 10 milliót mondanak. Tehát szimplán matekozva kitalálhatjuk, hogy mivel kb. Másfél milliárd ember még nem kapott soha ellátást, mert nem ott él, ahol van ellátás, és szerintem a maradékot is egyre jobban, tehát egyre több betegnek van szüksége ellátás, nem azért betegebbek kiválunk, hanem mert jobbak vagyunk a diagnózisban, meg egyszerűen a terápiában is. Emiatt az az űr, ami az általunk képezhető orvosok száma, bár növekszik, de a száma és az ellátásra vágyók száma között van, az folyamatosan nőni fog. Tehát mi most már mondjuk ki, mindig olyan világban fogunk élni, ahol orvoshiány van. És ezt valahogyan be kell tölteni. Hát ne az alternatív megoldásokat töltsük be, hanem azzal, hogy mondjuk a technológia addig ellátást nyújt, amíg nem kerülök orvoshoz. Angliában volt egy ilyen projekt, hogy a COVID alatt nagyon sokan igényeltek mentális egészségügyi ellátást, mondjuk pszichológussal beszélhessenek a gondjaikról, de hatalmas volt a várólista. És régebben az volt, hogy hát akkor várni kell két hónapot, addig semmi ellátás nincsen. Most a betegek bár vártak, de kaptak egy chatbotot, amiről tudták, hogy chatbot, és beszélget velük, vagy a beszélgetést imitálja, viszont minden nap rájuk írt, rájuk kérdezett, és valamennyire azt az érzést adta, hogy el vannak látva, sőt, amikor végül eljutottak személyes találkozásig, akkor a chatbot addigra egy riportot csinált róluk, hogy az orvosnak a munkáját segítse. Tehát én ilyenekben látom a chatbotnak a szerepét, hogy ott tölti be az űrt a nem létező orvos meg a beteg között, ahol szükséges, nem azzal, hogy most akkor mindenkinek már chatbottal kell beszélgetnie. Hát lássul az a Florence 2-ben, én beszélgettem vele, hát nagyon, tehát az empátiát nem fog érezni egy ilyen chatbottól nyilván. Ez is reflektív az empátia, tehát nekem kell elhinni, hogy te nekem jót akarsz, hogy empátiát érezzek, hiába jó dolgokat mondasz nekem. De megértem az intokot amögött, hogy a WHO ezt meglépte, és egyébként példaszerűnek tartom, hogy ők mernek ilyen technológiákba is investálni.
Hát meg igen, ezek nyilván első lépések, vagy ebben az esetben második lépések, tehát ez egy hosszú folyamatnak az első kezdeti lépései, ami majd nyilván a feedbackeknek köszönhetően fog majd éppen fejlődni. De például igen, az jutott eszembe, hogy az is egy nagyon fontos dolog lehet egy ilyen esetben, hogy mondjuk azt is talán látja egy ilyen chatbot, hogyha valakinek mondjuk annyira súlyos mentális problémája van, hogy nem lehet tovább várakoztatni, akkor mondjuk le tud adni egy vészjelzést, hogy figyelj, itt van valaki, akit most nagyon sürgősen előre kell hozzunk, mert itt komoly gond van.
Igen, meg én megértem, hogy aki azt mondja, hogy de hát ez nem ellátás, meg ez, én értem, de ahol nulla az ellátás, ahhoz képest ez tényleg jobb. Mert most már tényleg az van, hogy nagyon sok helyen nincs ellátás, tehát nem jutnak szakemberhez, és ehhez képest akár egy chatbottal beszélgetni is jobb, mint a nulla, abban bízva, hogy addig kibírja a beteg, amíg nem jut orvoshoz.
Persze, még egyetlen egy kérdésre maradt időnk, egy kicsit ezt már így azért így fetted is, de mindig meg szoktam kérdezni a vendégeimet, hogy mondjuk Te hogy képzeled az emberiséget mondjuk 20 év múlva? Tehát szerinted, hát most nyilván nem minden részletre kiterjedni, de úgy összességében te hogy látod, hogy mit fogunk csinálni 20 év múlva?
Igyekszem ezt valamennyire ilyen egyensúlyban kifejteni röviden, de egyrészt a negatív része az az, vagy nem tudom mennyire negatív része, gondolom az sokaknak, hogy nem ennyire kényelmesen, nem ekkora bizalommal a körülöttünk lévő mondjuk információs világba, hanem sokkal több effortot teszünk majd abba, hogy éppen milyen forrást követünk, hogy milyen információkat szerzünk, milyen híreket olvasunk, és általában honnan informálódunk. Tehát ebben egy akkora változáson keresztül megyünk most, akkora változáson megyünk keresztül most, hogy azt nem látom, hogy lehetne megúszni a bárkinek, ha csak nem akar egy bugyorba belekerülni és abban maradni a következő 20-30 évre. Ez a negatív része, hogy itt a kényelem az mindenképpen romlani fog. De a pozitív része az én víziómban, hogy nem, én nem digitális szenzorokkal a nyakukban mászkáló embereket képzelek el 20 év múlva, hanem olyanokat, akik azt csinálják, amit szeretnek csinálni, amiben jók. Tehát aki atléta, az atletizáljon, aki tanító, az tanítson, aki művész, az fessen, de közben el legyenek látva. Tehát legyen olyan technológia körülöttük, akár láthatatlan technológia, ami pont annyit segít, hogy elkapjunk korképet, amilyen hamar csak lehet, vagy akár előzzük meg a létrejöttét azáltal, hogy azokhoz az adatokhoz is hozzáférünk, amik amúgy ma is megvannak bennünk, csak az abszolút többségünk nem is látja ezeket. Tehát megvan az adat, csak nem férünk hozzá, nincs hozzá interfészünk, ezt így szokták mondani. És én azt szeretném elérni, hogy a beteg-orvos viszonyban, hogy lehozzam ezt ennyire gyakorlatilag szintre, hogy ott nincsen monitor, meg telefon. Tehát, hogy a beteg és orvos, ha már találkozik, akkor tényleg egymással beszélgetnek, szemkontaktust tartanak, nincsen klaviatúra. Az orvos az azt csinálja, amiért orvos lett, tehát, hogy törődik a betegével, a beteg pedig abban a nagyon vulnerábilis állapotában, amiben van, tényleg empátiával bíró segítséget kap, miközben, mondom halkan, azért ők körül vannak véve elképesztő technológiákkal. Hogy a felhőben lévő AI-jal, vagy chatbottal, vagy a beteg testén lévő óra, vagy a szenzor, ami miatt adatokat tudunk szedni belőle ki, ami az orvosi döntéseket tud hozni, nem is izgat engem személyesen, hogy milyen technológia, csak technológiákkal vannak körülvéve, amik javítják a beteg-orvos viszonyt. Tehát én ezt a víziót látom, én ezért a vízióra küzdök, és mivel abban hiszek, hogy azon múlik a jövő, hogy mit csinálunk ma, szerintem ez a vízióhoz fogunk eljutni 20 év múlva.
Én ezt megvettem, mert én ezt megvettem, nagyon jó, és köszönöm szépen, ennél jobb végszó nem is lehetne ez a beszélgetés. Ez nagyon szépen köszönöm, hogy szántál ránk időt, és nagyon izgalmas, amit csinálsz továbbra is, ugyanezzel a rendülettel csinált, kérlek, és mi pedig követjük tátott szájjal mindazt, amit csináltok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást, mert nagyon szuper volt, köszönöm.